Azt mondaná, hogy mióta ez a hír, ez ilyen magasan van, az ott a főpolgármesterhez ilyen napi szinten ezres levelek áramlanak, hogy mit segítenének.
Aha,
tehát, hogy ők jönnének szemetet szedni például. Tehát, hogy ilyen szinttől kezdve egy csomó minden más ötlet fölmerül, és nyilván a folyamatban ezeket is be kéne csatornázni, csak hát ugye mindenki türelmetlen, és ugye ez mindig abban manifesztálódik, hogy na, miért nincs már kész, miközben még a tulajdoni lapon sem jelent meg a fővárosi önkormányzat, de hát van egy ilyen abnormális elvárás az emberekben, hogy itt mondjuk, hogyha esetleg nyár közepére ez megtörténik, akkor utána már jönnek a markológépek, és akkor már csak építeni kell. Hát ez nem így van, tehát hogy ez egészen biztos, hogy felmérés, tervezési folyamat, projekt menedzselés, közbeszerzések garmada fogja megelőzni az első kapavágásokat, és valószínűleg ebben a ciklusban, sőt nem valószínűleg, ez egész biztos, ebben a ciklusban nem lesz ebben kapavágás, az lehet, hogy elkezdődik valamiféle a területnek a szeméttől való megszabadítása, idáig akár el is lehet jutni, de az biztos, hogy az első építésekre 5-8 éven belül tud maximum és nagyon optimistán mondom sor kerülni.
Bardóczi Sándorral tehát beszélgetünk erről a hatalmas nagy kihívásról, ami a Rákos rendező kapcsán most keletkezett. Fölmerült, hogy vannak már akik támogatásukról, vagy valamilyen segítségnyújtás lehetőségéről kerestek meg, és mondtad, hogy vannak olyan remények, amelyek esetleg hiú remények, hogy itt gyorsan látható, látványos mozgás lesz. Nyilván a politika ezt nagyon erősen át fogja hatni, és akarja követelni majd, de most a politikát egy kicsit részlegesen csak zárjuk ki ebből, mert akkor semmire se jutunk. Az ilyen nagy szabású dolgoknál, és nem, mikor nem egy játszótérről, vagy egy iskola udvarról, vagy ilyesmiről van szó, de az ilyen nagy szabású beavatkozásoknál is fölmerül azért az érintettek, vagy a társadalmi részvételnek valamilyen szintje, és tudom, hogy ez neked az egész arszpolitikádnak is nagyon fontos része volt. Mit lehet ebben az ügyben most elképzelni még a dolgok előtt, hogy hol lehetnek itt fontos szerepek? Ráadásul azt is hozzátéve, hogy lesz egy folyamatos izgalmi állapot, hogy kéne valamit csinálni, és egy ilyen társadalmi egyeztetés gyakran meglassítja, türelmesíti, vagy próbálja türelmesíteni az érintetteket.
Hát igen, tehát hogyha ezt tényleg jól akarjuk csinálni, és komolyan akarjuk csinálni, akkor ennek biztos, hogy kell lenni egy ilyen társadalmi részvétel lábának, vagy eleve mondjuk egy ilyen tervpályázati helyzet, akár arról beszélünk, hogy a mesterterv, tervpályázaton való kiválasztási folyamata, akár arról beszélünk, hogy ez, ennek a lehetséges közparknak egy tervpályázata, vagy akár arról, hogy mondjuk bizonyos tömböknek az építészeti tervpályázata, az mind-mind egyrészt a nyilvánosságot segíti, egy csomó, tehát mondjuk így az építész, tájépítész, urbanista szakmának egy nagyon széles körű bevonásával jár. Másrészt meg ugye ezeknek a tervezéseknek az előzménye az tud lenni egy olyan részvételi folyamat, amiben becsatornázódnak azok az igények, amik megjelennek egy ilyen területnek a beépítése kapcsán.
És említetted már a kerületeket eleve, mint szereplők.
De hát ugye itt vannak például ezek a szerencsétlen MÁV alkalmazottak, akiket amikor az arab befektetővel való megegyezés volt napirenden, akkor elkezdtek kipaterolni a szolgálati lakásaikból. Tehát, hogy én azt simán el tudnám képzelni, hogy mondjuk a főváros, ha birtokon belül, akkor egyrészt visszaengedi őket ide, másrészt meg azt mondja, hogy úgy, ahogy mondjuk ez a 9. kerületben, vagy a 8. kerületi városrehabilitációk kapcsán lejátszódott, hogy azok a bérlők, akik jelen voltak azon a területen, ahogy alakult át ez a terület, kaptak bérleti jogot az új épületekben. Szerintem egy elég szép gesztus lenne, és meggyógyítaná ezt a részét, amit az állam ennyire durván csinált. És hát nyilván egyébként jelenleg is vannak a területen hajléktalanok, akiknek a elhelyezése szintén egy...
Hát ez az ő életterük most.
Igen.
Itt a részvételiség kapcsán egy érdekes kérdés, hogy a lakosság hogyan viszonyul ez a területhez, mert ugye általában megszokta a város szólítani a lakosságot, de hogy ezen a területen most említett mondjuk hajléktalanokon és MÁV dolgozókon kívül gyakorlatilag nincs lakosság, és a budapestiek nagy részének nincs élménye ezzel a területtel kapcsolatban, de ismerünk olyan külföldi példákat, hogy például egy rostaövezetbe oda csalogatták az embereket valamilyen attrakcióval azért, hogy átéljék azt a helyet, és legyen véleményük, és legyen képük erről a dologról, hogy el tudsz esetleg képzelni, vagy van esetleg erről szó, hogy addig is, amíg a kapavágás, ahogy mondtad, lehet, hogy 10 év múlva megtörténik, hogy addig is a budapestiek valahogy elkezdhessék használni, megélni ezt a területet, oda menni. Látod ennek lehetőség?
Hát például erre nagyon jó példa a Berlinben a Tempelhof repülőtér, ami ugye ez volt az a repülőtér, ami annak idején a Igbin Berliner érában biztosította azt a légihidat, amitől Nyugat-Berlin nem került az orosz vagy a szovjet birodalom kezére. De hogy ez a repülőtér, ez megszűnt létezni, és nagyon sokáig az volt a mondás, hogy hát akkor itt mindenféle városfejlesztés, meg lakóparkok, meg stb. Lesznek. És ehhez képest a berliniek azt mondták, hogy nem, ők nem szeretnék, és akkor utána elkezdtek parkot tervezni, és a berliniek erre is azt mondták, hogy nem, azt se szeretnék, hanem ők úgy szeretnék használni, ahogy ez így van.
De most nehogy megijeszt a befektetőket és a politikusokat, hogyha odaengedjük a budapestieket, akkor úgy megszeretik ezt a területet.
Igazából ez egy extrém esete annak, hogy ilyen organikusan kezd kialakulni az, hogy a tempel, és a folyamatosan alakul, hogy mi legyen ott, és abban ilyen nagyon erős jogokat követelnek maguknak a berliniek. De hogy tehát ez is tulajdonképpen egy olyan rozsda terület, ahol nem volt lakosság, és mégis egy ilyen nagyon fontos területévé vált Berlinnek. De egyébként Rákosrendező az nem ilyen, mert ott a Tempelhof reptér az egy ilyen végeláthatatlan pusztaság, és tényleg sok 10 kilométert lehet úgy futni, hogy az ember nem találkozik senkivel. Azért itt ez egy hosszúkás terület, aminek mondjuk a Tatai útnak a másik oldalán beépítések vannak, lakosok élnek, ők ismerik ezt a területet, úgy, ahogy egyébként a másik oldalon, az uglói oldalon is viszonylag közel vannak lakások abban a mostani zárványban, ami az M3, illetve a vasúti sínek között van. Tehát, hogy valójában van egy olyan nagyon is érintett magja ennek a területnek, akikkel párbeszédet kéne folytatni, hogy merre van az előre, mert nyilván ők egyrészt lesznek elvárásaik, másrészt meg véleményük, meg adott esetben jó ötletük is lehet arra, hogy mit lehet itt csinálni.
Tehát gyakorlatilag vannak olyan helyi közösségek, akik most feltételezhetően ki vannak zárva a területről, gondolom, hogy ott valamilyen kerítés van most, de akik valószínűleg egy pillanat alatt ezt el tudnák kezdeni használni, és belaknák.
Igen. Hát én arra látok adott esetben esélyt, hogyha mondjuk kijelölődik a közpark terület, és ennek lesz némi köze a vasúttörténeti parkhoz, mármint így terület szomszédok lesznek, akkor én azt el tudom képzelni, hogy ezen a területen elkezdődik valamiféle ideiglenes hasznosítás, adott esetben szabadtéri rendezvények, bármi egyéb, ami mondjuk akár a vasúttörténeti parkhoz valamilyen módon kötődik, mert az például meg tudná alapozni azt, hogy hogy az embereknek a mentális térképére rákerüljön a rákos rendező.
A médiában, meg az ilyen közbeszédben nagyon sok szó esik arról, hogy mekkora szemét, mekkora használhatatlan terület van ott. Van erről valamennyire pontosabb képetek, vagy inkább csak egy ilyen, mint a pilóta magasról körülbelül látja valamennyire? Tehát, hogy valahol te nyilatkoztad, hogy Budapesten Budapest területének a jelentős része, aztán második világháború shitből van, hogy itt is nyilvánvalóan bizonyos réteg alatt ezekből egy csomó minden található. Szóval, hogy egyáltalán mi az, mekkora mélység az, amit megforgatásra, vagy megvizsgálásra kell, hogy szoruljon? Van erről valami képetek már?
Hát nincs. Hát olyan képünk van, hogy itt nem a második világháborús itt a fő probléma, hanem egyrészt ez a rendezőpályaudvar az elmúlt 100 évben működött, és ugye itt pakurával fűtött mozdonyokról, meg szén szállítmányokról, és olaj csöpögésről, és tehát, hogy 100 év a MÁV, 100 év MÁV területként azért az egy meglehetősen biztos szennyezést biztosít a talajnak, tehát itt az egészen
Moldova,
biztos,
hogy... Nem csak füstje van, amit Moldova írt, hanem ilyen.
Igen, másrészt ugye ez arról azért nagyon nagy tudomású, vagy elég komoly képünk van, hogy ugye a 44-ben amikor a szövetséges csapatok megpróbálták a náci utánpótlási útvonalakat elvágni, akkor nyilván az egyik célterületük az a rendezőpályaudvarok voltak, és hát itt is egy több hullámban amerikai bombázás zajlott, ugye ez érintette a Városligetet is, ekkor bombázták le a egykori közlekedési múzeum, vagy a FAF csarnokot is, illetve akkor a Szépművészeti Múzeumnak a román csarnoka is ebben a bombázásban sérült meg, de hogy igazán a bombázás az a Rákos rendező ellen irányult, és itt tehát az összes budapesti rendező pályaudvar 10 000 bomba találat érte, aminek nagyjából a 60%-a az Rákos rendezőt. És ebből nem lehet tudni, hogy mennyi a föl nem robbant, és még ma is a felszín alatt szunnyadó terület. Tehát ez egy tűzszerészeti probléma is, és nyilván ilyen méréseket is kell majd végezni, hogy ez mekkora gond lehet.
Ha már így mikrofon végre kaptunk, hadd kérdezzelek meg még egy olyan területről, amire sokan úgy gondolnak Budapesten, hogy ez még egy nagyon kihasználatlan terület, és valószínűleg nagyon sok, nem tudom mennyi hallgatónk van, de hogy ha van sok hallgatónk, valószínűleg sokan kíváncsiak arra, hogy a Népliget hogy áll most, mi a helyzet vele. Mert úgy időnként felszállnak hírek, hogy tervezi a főváros, hogy ott valami történjen, de bennem sem áll teljesen össze a kép, hogy ez hogy áll most.
Hát ugye állandó pénzhiányban van a főváros, és hát az a rossz ebben, hogyha elkezdünk foglalkozni intenzíven Rákos rendezőre, akkor még nagyobb pénzhiányt szenvednek a többi területek, de igazán mi abban reménykedünk, hogy van, tehát látunk egy olyan pályázati forrást, Európai Uniós pályázati forrás, amit a fővárosban kell elkölteni, ez egy KEHO pluszos zöld és kék infrastruktúra forrás, 2,4 milliárd, aminek a terhére, hogyha kiírna végre az állam ezt a pályázatot, akkor el lehetne kezdeni a Népligetnek a rehabilitációját. És ez ügyben mi azért motorozunk, hogy a fővárosi döntéshozókból legalább kicsiholjuk azt, hogy elkezdjük azt a területet tervezni, ami szerintünk a Népligetből elindíthat egy olyan folyamatot, hogy a Népligetnek a használatát megváltoztassa. Ez nyilván nem a Népliget egészét fogja érinteni, hanem ez a volt nagy vendéglő térsége, illetve a mutatványos tér kettőt összekötő Lechner-ödön sétány az, amit úgy gondolunk, hogy az lenne az első ütem a Népliget rehabilitációnak, erre szeretnénk forrás szerezni, hogy kiírjunk erre egy tervezési közbeszerzést. Ez egy meghívásos tervezés lenne, amiben azokat a tervezőket invitálnánk meg, akik a Népliget ötletpályázaton valamilyen díjat nyertek.
Ott ugye, ha jól tudom, 3 kerület illetékes a határán, a 9., a 8. és talán még a 10. kerület is érintett.
Igen, de valójában a 10. kerület területén van teljesen. Igen.
A többiek csak határán.
És ráadásul a 10.
szinkronizálást jelentett.
10. kerület az kis részben tulajdonosa is a parknak. És éppen ma volt ott a 10. kerületben a főpolgármester pont erről a pályázatról is beszélni a kerület polgármesterével, hogy pályázzunk erre közösen, és teljesen pozitív visszajelzéseket kapott, úgyhogy én azt remélem, hogy ebben legalább tervezési oldalról elkezdünk lépegetni, és mondjuk a következő, tehát ennek az évnek a második fele, illetve a következő év eleje már arról fog szólni, hogy kiviteli terveket csinálunk erre a területre. Nagyon reméljük, hogy közben kiíródik erre a forrásra és a pályázat, akkor meg tudjuk ezt pályázni.
Ez közvetlenül az Európai Uniótól, vagy az állami elosztáson keresztül?
Nem, ez az állami elosztáson keresztül, de ugye az a helyzet, hogy ezt más régiókban már kiírták ezt a pályázatot, és Budapesten valahogy nem sikerült még. És erre már felfigyelt az Európai Unió is, hogy ez azért hátrányos megkülönböztetése a fővárosnak. Úgyhogy azt reméljük, hogy ez kiíródik, azt reméljük, hogy ezen nyerünk, és hogyha nyerünk, akkor viszont 2,4 milliárdból tudunk egy első nagy lépést tenni az ügyben, hogy mondjuk 2029-ig a Népliget meg tudjuk újítani.
Még ha tovább szélesítjük a képet, vagy nyitjuk a képet így Budapest léptékre, vannak még ilyen tartalékterületek? Most így zöld felületi rendszerben gondolkodva?
Igen.
Mi az, amire még így kellene néhány milliárdot költeni?
Hát ami még ilyen nagy beavatkozást igényelne, és nagy zöld felületet nyernénk vele, körülbelül egy ilyen 50 hektárról beszélünk. Ez szintén a 10. kerületben van, Terebesi erdőnek, vagy...
Ez ott a Ferihegyi folytatása gyakorlatilag.
Fehérdüllőnek. Nem, ez nem a ez a 10. kerületben van, és nagyon közel van a Hung Expo területéhez, vagy az éles sarokhoz. Ez tulajdonképpen Budapestnek a mértani közepe. Tehát, hogy ott nagyon jó helyen lenne ott egy közpark, ráadásul ugye, tehát ilyen kontextusban nem vizsgálja az ember, de például az Eörsvezértéri metró megállótól, tehát a végponttól 500 méter sétatávolságra található. Tehát, hogy még csak azt sem mondhatni, hogy nagyon megközelíthetetlen lenne. És ugyebár jelenleg az zajlik, hogy a Budapest összes építési vállalkozója oda szereti hordani az építési törmeléket, és akkor mi meg negyed évente eltakarítjuk onnan. És ez a játék zajlik, illetve mellette még benn lakik az erdőben egy fél borsodi falu, aki időnként sikerül a szociális hálónknak egy-két embert kiszedni belőle és lakáshoz juttatni. De mivel ezt teszik, ezért ez gyorsan aztán
utántöltődik,
mert hogy ugye az az üzenet, hogyha valaki ide beköltözik az erdőbe, akkor lehet, hogy előbb-utóbb kap lakást, és ez azért sokakat csábít arra, hogy beköltözzenek az erdőbe. Tehát itt van egy nagyon jelentős szociális probléma, egy nagyon jelentős ilyen szemetelési, szennyezési probléma, és mellette meg van egy olyan erdő, amiből simán lehetne egy parkerdő, vagy egy park, vagy egy olyan nagy zöld rendezvényterület, ami tudná egy kicsit szétteríteni a zöld felületeinknek a terhelő rendezvényeket, úgyhogy ez az, ami még ilyen nagyon hatalmas kihívás, tehát túl a Mocsároson, amire viszont már nyertünk forrásokat, és el is kezdtünk rajta dolgozni, úgyhogy ez egy az egy jó irányba indult el, de hát az is egy ilyen nagy 80 hektáros zöld tulajdonképpen, csak nem közpark lesz a vége, hanem egy természetvédelmi terület, vízes élőhely.
Hát nagy léptékű dolgokról volt itt szó, és hirtelen ebben az ember belegondol, hogy aki ezekkel a tervekkel nap mint nap foglalkozik, az folyamatos gyomorgörcsökkel, vagy legalábbis nagyon erős ingerekkel van szemben. Ehhez képest, ahogy kommunikálni tudsz a Facebookon és mindenféle más csatornákon, bár én leginkább ezt az oldalt ismerem, az imponáló azzal a nyugalommal és azzal a kollégákkal való tisztelet az egy különleges erénye ennek a kommunikációnak. Hogy tudod ezt, most ez egy őrült kérdés, de hogy lehet ezt ilyen normál módon csinálni? Tehát van-e valami, ami ebben segítségedre van, vagy a természetednek kell?
Hát nem tudom, a családom tudna mesélni, hogy nézek ki mondjuk egy péntek délután, vagy egy amikor hazaérek, akkor már nincs kedvem senkivel se beszélni, tehát hogy ez azért eléggé megterhelő egészségileg is, meg mindenhogy. Tehát végül is amikor elvállaltam ezt a pozíciót, akkor tudtam, hogy ez ezzel jár. Csinálni kell, aztán kész.
Hát nagyon bejöttek ezek a nagy ügyek. Na hát jó egészséget kívánunk hozzá, meg minden jó partnereket, talán ezt tudom elmondani. Bardóczi Sándor volt a vendégünk, Budapest főtájépítésze. Köszönjük.
Én is köszönöm.